barátai, mint a régiséget emlegették Szent Merémit községben, pedig általában, mint Booker úr új házát. Alig volt több, mint negyed mérföldnyire a falutól egy újonnan parcellázott területen, melyet a vállalkozó szellemi Brook úr megvásárolt, pontosan a kék vaddisznó mögött. Homlokzata egy kivételesen szép fasorra nyílott. Gussington Hall körülbelül egy mérfölddel távolabb volt, ugyanannak az útnak a mentén. Szent Merémitben élénk érdeklődéssel fogadták a hírt, hogy Booker úr új házát egy filmsztár vásárolta meg. Éber izgalommal esték a legendás teremtmény első megjelenését a faluban, és ami a külsőségeket illeti, Basil Blake minden igényt kielégített. Lassanként azonban kiszivárogtak a való tények. Basil Blake nem volt sztár, még csak filmszínész sem. Nagyon jelentéktelen fiatalember volt, egy a körülbelül 15 között, azoknak a listáján, akik felelősek voltak a díszletek elkészítéséért a Landwehr stúdiókban, a British New Era Films főadiszállásán. A falu hajadon leányzói elveszítették érdeklődésüket, és a rossz nyelvű akszüzek uralkodó csoportja elítélte Basil Blake életmódját. Csak a kék vaddisznó tulajdonosa lelkesedett továbbra is Basilért és barátaiért. A kék vaddisznó bevétele határozottan emelkedett a fiatalember odaköltözése óta. A rendőrségi autó megállt a Booker úr képzeletében született torz vidéki kapu előtt, és melkett ezredes undorodó pillantást vetve Chatworth fadíszítéseire felballagott a bejárati ajtóhoz, és erélyesen bedörömbölt a kopogtatóval. Sokkal hamarabb kinyílt, mint várt. Egy fiatalember sima kissé, hosszú, fekete hajjal, narancsszínű korbársa nadrágból és élénk ingből álló öltözetekben kivakkantott. Na, mit akar? Ön Basil Blake úr? Persze, hogy én vagyok. Megengedi, szeretnék önnel néhány szót váltani, Mr. Blake. Ki maga? Melkett ezredes vagyok, a grófság rendőrfőkapitánya. Blake úr pimaszul vetette. Otthona nem mondja, milyen mulatságos. Amikor a fiatalembert követve bement a házba, Melkett ezredes pontosan megértette Bentley ezredes ellenszenvét. Az ő cipőjének orra is viszketett. Fegyelmezte azonban magát, és megpróbált barátságosan beszélni. Ön korán kell, Blake úr, nem, de... A fenét még le se feküdtem, igazán? De nem hiszem, hogy maga azért jött, hogy lefekvésem ideje iránt érdeklődjék, ha mégis, akkor pazarolja a grófság idejét és pénzét. Miről akar velem beszélni? Melkett ezredes a torkát reszelte. Úgy hallottam, Blake úr a múlt hét végén látogatója volt egy szőke fiatal hölgy. Basil Blake rábámult, hátravetette a fejét, és hangosan röhögött. A vénfalusi macskák szóltak magának, az erkölcseim miatt. A fene egye meg, az erkölcseim nem tartoznak a rendőrségre, ezt maga is tudja. Valóban, válaszolta Melkett szárazon. Az erkölcsi élete nem tartozik rám, azért jöttem el önhöz, mert egy enyhén egzotikus külsejű szőke fiatal nőt találtak meggyilkolva. Micsoda? Blake rámerett. Hol? A Gussington Hallban, a könyvtárszobában. Gussingtonban, az öreg Bentleynél? Na hát, szép kis dolog az öreg Bentley, hogy még derülnek ki a vén emberekről. Melkett ezredes arcát elöntötte a vér, élesen vágta el a vele szembe élő fiatalember kiújuló hangos derülését. Kérem, uram, fékezze a nyelvét! Azért jöttem, hogy megkérdezzem, tud-e valami fényt vetni erre az ügyre? Azért jött ide, hogy megkérdezze, hiányzik-e nálam egy szőke. Ezért? Miért? Hé, hát ez mi? Hirtelen hangos fékezéssel kocsi állt meg a bejárat előtt. Libegő fekete-fehér pizsamába öltözött fiatal nő ugrott ki belőle. Bíborszínű szája, feketére festett szempillája és platinaszőke haja volt. Felszaladt az ajtóhoz, felrántotta, és dühösen ordítani kezdett. Miért lógtál meg tőlem? Basil Blake felállt. Szóval megjöttél. Miért ne hagytalak volna ott? Mondtam neked, hogy induljunk. De maradtál. Miért mentem volna? Azért, mert te akartad? Jól éreztem magamat. Persze, avval a mocskos Rosenberggel. Tudod, hogy milyen? Féltékeny voltál és kész. Ne ízeleg magadnak. Utálom látni, ha egy lány, akit kedvelek, nem bírja az italt, és engedi, hogy egy undorító közép-európai fogdossa. Hazudsz! Te is éppen eleget ittál, aztán egyektél avval a fekete hajú spanyol lányjal. Ha elviszek egy estére, elvárom, hogy rendesen viselkedjél. Nem vagyok magamnak parancsolgatni, és kész. Azt mondtad, részt veszünk a bulin, és utána lejövünk ide. Nem lógok meg egy estéről, csak akkor, ha kedvem van rá. Jó, ezért hagytalak ott, elegem volt belőle. Le akartam jönni ide, és le is jöttem. Nem fogok ott lődörögni, és egy dilis nőre várni. Igazán aranyos és udvarias vagy. Úgy látszik, egészen szépen utánam jöttél. Be akartam olvasni neked. Azt hiszed, hogy parancsolgathatsz nekem, édes lányom, akkor tévedsz. És ha te azt hiszed, hogy nekem parancsolgathatsz, akkor csak hidd. Egymásra meredtek, ez volt az a pillanat, amelyet Blake ezredes felhasznált arra, hogy hangosan megköszörülje a torkát. Basil Blake a hirtelen feléje fordult. Nincs, csak teljesen elfelejtettem, hogy maga itt van. Ide le, hogy lelépjen, nem? Hadd mutassam be magukat egymásnak. Dina Lee. Buzgó ezredes a grófsági rendőrségtől, és most ezredes, miután látta, hogy az én szőkém él és jól van, talán folytathatja üdvös tevékenységét az öreg Bentley kis ügyecskéje tárgyában. Jó reggelt! Ajánlom önnek, fiatalember, próbálja nyelvét megzabolázni, mert még bajba kerülhet. Mondta Malkett ezredes, és vörös arccal dühösen távozott. Mecsbenenben, a hivatalában Malkett ezredes meghallgatta és végig gondolta beosztottja a jelentéseit. Így minden elég világosnak látszik, uram, fejezte be mondani valóját Slack felügyelő. Bendré vacsora után a könyvtárszobában ült, és 10 óra előtt feküdt le. Mikor kiment a szobából, eloldotta a villanyt, és feltehetőleg azután már senki sem ment a szobába. A cselédek 10:30-kor tértek nyugovóra, és Larimer, miután az italokat odakészítette a halba, 10:45-kor feküdt le. Senki sem hallott semmi szokatlant, kivéve a konyhalányt, aki viszont túl sokat hallott. Nyögéseket, vérfagyasztó sikolyt és fenyegető lépteket, és mit tudom én, mit még. A második szobalány, aki közös szobában lakik vele, azt mondja, hogy a másik moccanás nélkül végig aludta az egész éjszakát. Pontosan ezek, akik mindenfélét kitalálnak, okozzák nekünk a legtöbb bajt. Mi van a feltört ablakkal? Amatőr munka, mondja Simons. Közönséges, tucatárú vésővel csinálták, nem okozhatott nagyobb zajt. Kellene lennie valami vésőnek a házban, de senki sem találja. Ez gyakran előfordul a szerszámokkal. Gondolja, hogy a személyzet tud valamit? Slack felügyelő meglehetősen kelletlenül felelt. Nem, nem hiszem. Mindjárt nagyon rémültek és izgatottak. Gyanakodtam Larimerre, tartózkodó volt, de nem hiszem, hogy valami köze lenne a dologhoz. Malkett bólintott. Nem tulajdonított fontosságot annak, hogy Larimer tartózkodó. Az energikus Slack felügyelő gyakran váltotta ki ezt a hatást azokból, akiket kihallgatott. Az ajtó kinyílt, és Dr. Hyde lépett be. Gondoltam, bejövök, és nagyjából körvonalazom, mit állapítottam meg. Kitűnő, örülök, hogy látom, tehát nem sok az egész, csak amennyit úgy is elképzelt. A halál folytogatás következtében állott be, saját ruhája övével ölték meg a lányt, körülvehették a nyakát, és aztán keresztbe fogták a hátán. Nagyon könnyű és egyszerű módon. Még nagy erőre sem volt hozzá szükség, feltéve, hogy a támadás meglepetésszerűen érte az áldozatot. A küzdelemnek semmi nyoma. Időben mikor állt be a halál? Mondjuk 10 óra és éjfél között. Pontosabban nem tudja megállapítani? Hélök enyhe mosolyjal rázta meg a fejét. Nem kockáztatom a szakmai hírnevemet. Nem korábban, mint 10-kor, és nem későbben, mint éjfélkor. Véleménye szerint melyik időpont a valószínűbb? Attól függ. A tűz égett a kandallóban, a szoba meleg volt. Mindez késlelteti a hullamerevedést. Tud még valamit mondani a lányról? Nem sokat. Fiatal volt, 17-18 évesnek mondanám. Bizonyos szempontokból eléggé fejletlen, de az izomzata igen jól fejlett. Egészséges ember példány. Egyébként Virgo intakta volt. A doktor bólintott és kiment. Melkett a felügyelőhöz fordult. Egészen biztos abban, hogy soha korábban nem látták a lányt Gussingtonban. A cselédség határozottan állítja, még méltatlankodnak is, azt mondják, hogy emlékeznének rá, ha vala is látták volna a környéken. Valószínűleg, mondta Melkett, egy ilyen típusú lány messze kiri ezen a környéken. Nézze például azt a Blakehez tartozó fiatal nőt. Kár, hogy nem az volt, mondta Slack, akkor legalább egy kicsit tovább jutnánk. Úgy vélem, hogy ez a lány Londonból jött, mondta a főkapitány elgondolkozva. Nem hiszem, hogy itt helyben nyomokat fogunk találni, ez esetben helyes volna, ha a Scotland Yard is bekapcsolódna. Az ő ügyük nem a miénk. Valaminek mégiscsak ide kellett hoznia ezt a lányt, mondta Slack, óvatosan hozzátette. Nekem úgy rémlik, hogy Bentley ezredes és a felesége titkolnak valamit. Persze, tudom, uram, hogy önnek barátai. Melkett ezredes hűvös elutasítással nézett rá, mereven mondta. Biztos lehet abban, hogy minden lehetőséget számításba veszek. Minden lehetőséget, majd hozzátette. Remélem végignézte a bejelentéseket az eltűnt személyekről. Slack bólintott, géppel írt lapot vett elő. Itt vannak. Saundersné egy hete tűnt el hazúról, sötéthajú kékszemű 36 éves, nem ő az. Egyébként a férjét kivéve mindenki tudja, hogy egy léci fickóval valami vigéccel szökött meg. Bernardné 65 éves, Pamela Reeves 16 éves, tegnap este nem ment haza, cserkész, őrsvezető és gyűlésen volt. Sötétbarna haj, amelyet két szobba fésül, öt láb magas. Melkett idegesen szólt rá. Ne olvasom fel hülye részleteket, Slack! Az áldozat nem volt iskolás lányú. Véleményem szerint félbeszakította a szavait, mert a telefon csengett. Hello! Itt Matthew Benham, rendőrkapitányság. Micsoda? Egy pillanat! Figyelt és gyors jegyzeteket csinált, akkor újra megszólalt hangjának, más csengése volt. Rabbi Keane, 18 éves, foglalkozása hivatásos táncosnő, 5 láb 4 incs, magas karcsú platina szőke haj, kék szempisze orr, valószínűleg fehér, strasszal díszített testéi ruhát viselt és ezüst szandált helyes. Micsoda? Igen, szerintem semmi kétség, azonnal odaküldöm Slacket, letette a hallgatót, és növekvő izgalommal nézett beosztottjára. Azt hiszem, helyben vagyunk. A Glenshire-i rendőrség telefonált. Glenshire a szomszédos grófság volt. Bejelentették, hogy egy lány eltűnt a Denemouth-i Majestic Hotelből. Denemouth, mondta Slack felügyelő. Ez már valószínűbbnek látszik. Denemouth nagy és divatos fürdőhely volt a tengerpart. Nem messze. Innen mindössze vagy 18 mérföld távolság, mondta a kapitány. A lány valami táncosnőféle volt a Majesticben. Tegnap este nem jelent meg, amikor a műsor szerint fel kellett volna lépnie, és az igazgatóság nagyon dühös volt rá, amikor ma reggelre nem került elő valamelyik lány, vagy más valaki gyanút fogott. Kissé homályosan hangzik. A legjobb, ha azonnal átmegy, de nem útba, Slack. Jelentkezzék ott Harper főfelügyelőnél, és működjék vele együtt. Slack felügyelő akkor volt elemében, ha csinálhatott valamit. Odaszágultan egy rendőrautóval, durván csendre inteni az embereket, akik mindenáron el akartak neki mondani dolgokat, félbeszakítani beszélgetéseket, amelyeket sürgősségre való hivatkozással rimánkodtak ki tőle, mindez az életet jelentette Slack felügyelő számára. Ezért hihetetlenül rövid idő alatt érkezett meg Denemouthba, Jelentkezett a rendőrkapitányságon, Kutca beszélgetést folytatott egy zavart és neheztelő szállodaigazgató valakitől, ezzel a kétes értékű megnyugtatással búcsúzott. Mielőtt felhajtást csinálunk, meg kell állapítanunk, valóban arról a lányról van egy szó, aztán Rabbi Kinn legközelebbi rokonságának társaságába visszahajtott Madge Burnhambe. Mielőtt Denmotot elhagyta, röviden beszélt telefonon Madge Burnhammel, így a főkapitány várta érkezését, de talán nem volt elkészülve az azt követő rövid bemutatásra. Ez Jazzy, uram. Merket ezredes hűvösen bámult beosztottjára. Úgy érezte, Slacknek elment az esze. A kocsiból éppen kiszálló fiatal nő sietett a segítségére. Így ismernek a szakmában, magyarázta, és egy pillanatra kivillantak szép nagy fehér fogai. A partnerem és én, Raymond és Jazzy néven lépünk fel, és természetesen az egész szálloda Jazzy néven ismer engem. Az igazi neven Josephine Turner. Meket ezredes beleilleszkedett a helyzetbe, és miközben megkérte Turner kisasszonyt, hogy foglaljon helyet, gyors hozzáértő pillantást vetett rá. Csinos fiatal nő volt, talán közelebb a 30-hoz, mint a 20-hoz. Csinosságát inkább a jólápoltsága okozta, mint a természeti adottságai. Értelmesnek, kiegyensúlyozottnak látszott, okosnak és józannak. Nem az a típus volt, akit valaha is szexbombának mondanának, de mégis nagyon vonzó nő. Finoman volt kikészítve, és sötét angolos kosztümöt viselt. Most persze ideges és zaklatott volt, de az ezredes véleménye szerint nem roskadozott a bánattól. Amikor leült, azt mondta. Túl borzalmas ahhoz, hogy igaz legyen. Valóban azt hiszi, hogy Rabbi az? Attól tartok, hogy ezt öntől kell megkérdeznünk. Sajnálom, de azt hiszem, hogy nagyon kínos lesz önnek. Törnek kisasszony riadtan kérdezte. Nagyon, nagyon borzalmasan néz ki. Sajnos komoly megrázkódtatást okozhat. Azt akarja, hogy most azonnal megnézzem. Azt hiszem, ez lenne a leghelyesebb, Turner kisasszony. Nem sok értelme lenne, hogy önnek kérdéseket tegyünk fel, amíg nem vagyunk a dologban biztosak. A leghelyesebb túlesni rajta, nem gondolja? Rendben van. Elhajtottak a halottas házba. Amikor Jazzy rövid látogatás után kijött, nagyon szenvedőnek látszott. Igen, Rabbi az, mondta vacogva a szegény kölyök. Egek, de furcsán érzem magam, nincs itt egy kis gin, és bánatosan nézett körül. Jane nem volt, de Brandy akadt, és néhány korty után Turner kisasszony visszanyerte nyugalmát. Nyíltan mondta. Megkeveri az embert, ha ilyesmit lát, ugye, szegény kis Rabbi? Ugye milyen disznók a férfiak? Azt hiszi, hogy férfi volt? Jazzy egy kicsit megdöbbent. Hát nem? Úgy gondolom, persze, azt hittem, gondolt esetleg egy bizonyos férfira? Erélyesen rázta a fejét. Nem, senkire. Halvány fogalmam sincsen. Persze, Rabbi, nem mondta volna el nekem, ha... Ha? Jazzy habozott. Hát, ha járt volna valakivel. Melket éles pillantást vetett rá, nem szólt hozzá többet. Még vissza nem értek az irodájába, akkor megszólalt. Most pedig, Turner kisasszony, arra kérem, minden lehető felvilágosítást adjon meg nekem. Természetesen, hol kezdjem? Tudni akarom a lány teljes nevét és címét, a rokoni kapcsolatát önnel, és mindent, amit tud róla. Josephine Turner bólintott. Melkedben megerősödött az a meggyőződés, hogy a nő nem érzett különösebb bánatot. Fejbe kólintotta és meghökkentette az eset, de semmi több. Elég készségesen beszélt. A neve Rabbi Kinn, mármint a művész neve. Az igazi neve Razi Legge. Az anyja az én anyám unokatestvére. Egész életemben ismertem, de nem különösen jól. Sok unokatestvérem van, néhányan az üzleti életben, mások színpadon dolgoznak. Rabbi többé-kevésbé láncos nőnek számított. Tavaly volt néhány jó szerződése pantomimben és ilyesmiben. Nem elsőrangú színházaknál, de jó vidéki társulatoknál. Azután Dél-Londonban, a Brixwell-i Palais de Dance-ben kapott szerződést, mint táncos nő, akit a vendégek felkérhetnek. Rendes tisztességes hely és vigyáznak a lányokra, de nem jelent komoly keresetet. Szünetet tartott, Merket ezredes bólintott. És itt kapcsolódom bele én a dologba. Már 3 év óta a tánc és Bridge Salon házi kisasszonya vagyok, de nem ottban, a Majesticben. Jó állás, jól fizetik és kellemes. Az ember foglalkozik a vendégekkel, amikor megérkeznek, persze felméri őket. Vannak, akik szeretik, ha egyedül maradhatnak, mások viszont magányosak és bekapcsolódnának a szórakozásokba. Az én dolgom, hogy a megfelelő embereket összehozzam Bridge Partyhoz, és a fiatalokat bemutassam egymásnak a táncnál. Elég sok tapintatra és tapasztalatra van szükség, Market ismét bólintott. Arra gondolt, hogy a lány biztosan kitűnően végzi a dolgát. Volt valami kellemes, barátságos a lényében, és az ezredes véleménye szerint ravasz volt anélkül, hogy a legkevésbé is intellektuális lett volna. Ezen kívül folytatta Jazzy. Raymonddal minden este néhány bemutató táncot is előadunk a műsorban. Raymond Starr. Ő hivatásos táncos és tenisztréner. Ezen a nyáron fürdés közben valahogyan megcsúsztam a sziklákon, és csúnyán kivicamítottam a bokámat. Marquette már korábban észrevette, hogy a lány egészen picit sántít. Persze ez egy időre lehetetlenné tette a táncolást, és a helyzetem nagyon kínos volt. Nem akartam, hogy a szálloda más szerződtessen helyettem. Mindig fennáll a veszély, barátságos kék szeme egy pillanatra keményé és élessé vált. Most nőstény volt, aki a létért harcol, hogy a másik kitúri az embert. Ezért jutott eszembe Rabi, és felajánlottam az igazgatónak, hogy lehívom. Én folytatom a házi kisasszonyi munkát, a Bridget és az efélét, Rabi éppen csak a táncot veszi át, így a dolog a családban marad. Érti, hogy mire gondolok? Market bólintott, hogy érti. Szóval beleegyeztek, sürgönyöztem Rabinak, és eljött. Kitűnő lehetőség volt számára. Sokkal előkelőbb munka, mint amilyet valaha is csinált. Ez körülbelül 1 hónappal ezelőtt történt. Értem, mondta már 2000-es. Sikere volt Rabinak? Igen, mondta Jazzy könnyedén. Egész jól ment minden. Nem táncol olyan jól, mint én, de Raymond ügyes, és átsegített a nehézségeken. És egész csinos volt, tudja, karcsú és szőke és kislányos. Kicsit túlzottan festette magát, folyton szittam emiatt, de hát tudja, hogy milyenek a lányok. Csak 18 éves volt, és ebben a korban mindig túloznak. Ez nem való egy olyan előkelédezte Market. Ó, igen, bár Rabinak nem voltak túlzott sikerei, kicsit butus volt. Idősebb emberekkel jobban boldogult, mint a fiatalokkal. Nem olyan értelemben, ahogy ön gondolja. Vagy legalábbis én nem tudtam róla, de hát azt úgysem mondta volna el nekem. Market egy pillanatig elgondolkodott, hogy ugyan miért nem. Jazzy nem keltette azt a benyomást, mint a szigorú fegyelmet akart volna tartani, de csak annyit mondott. Elmondaná nekem, hogy mikor látta utoljára azonnak a testvérét? Tegnap este. Raymondnak és neki 2 fellépése van. Az egyik 10:30-kor, a másik 12:30-kor. Befejezték az elsőt, utána láttam, hogy Rabbi egy a szállodában lakó fiatalemberrel táncol. Én más vendégekkel a hallban bridgeztem. A halt és a báltermet üvegfal választja el. Ekkor láttam Rabit utoljára. Közvetlenül 1:30 után Raymond nagyon dühösen odajött hozzám, és azt kérdezte, hol van Rabi. Sehol sem találja, és itt a fellépés ideje. Mondhatom magának, haragudtam. Ez pontosan egyike azoknak az ostobaságoknak, amelyeket a lányok elkövetnek. Magukra bőszítik az igazgatóságot, és azután kirúgják őket. Felmentem Raymonddal a Rabi szobájába, de nem volt ott. Észrevettem, hogy átöltözött. A ruha, amelyben táncolt, amolyan rózsaszín, habos, bőszoknyás, egy szék hátán feküdt, általában ugyanabban a ruhában maradt, kivéve különleges táncestélyeken, azaz szerdai napokon. Fogalmam sem volt arról, hogy hová mehetett. Szóltunk a zenekarnak, játszék egy újabb fokszolatot, Rabi még mindig nem került elő, szóltam át Raymondnak, hogy majd én előadom vele a számot. Olyat választottunk, amely nem terhelte túlságosan a bokámat. Még ma reggel is teljesen dagadt volt. Rabi továbbra se került erő, körülbelül 2 óráig ültünk és vártunk rá. Nagyon mérgelődtem. A hangja enyhén vibrált. Market valódi bosszúságot érzett benne. Egy pillanatig gondolkodóba esett. Az volt az érzése, hogy Jazzy valamit szándékosan elhallgatt. Aztán megkérdezte. És ma reggel, látva, hogy Rabi kín Nem tért vissza, és az ágya érintetlen, elment a rendőrségre. Zack rövid, de nem volt itt telefonértesüléséből tudta, hogy nem így történt, de hallani akarta, hogy mit válaszolt a Josephine Turner. A lány habozás nélkül felelt. Nem mentem a rendőrségre. Miért nem, Turner kisasszony? Maga sem tette volna az én helyemben, mondta a lány nyíltan, az ezredes szemébe pillantva. Gondolja? Nekem az állásomra kell gondolnom, mondta Jazzy. A szálloda semmisől sem irtózik jobban, mint a botránytól, főleg az olyantól, amelyben a rendőrség is belekapcsolódik. Nem gondoltam, hogy Rabinak baja eshetett. Egy pillanatig sem gondoltam. Azt hittem, hogy beleszédült valami fiatalemberbe. Azt gondoltam, hogy majd csak előkerül, és készültem rá, hogy akkor majd alaposan letolom. A 18 éves lányok olyan ostobák. Márkett úgy tett, mint a jegyzeteibe pillantana. Persze látom, valami Jefferson úr volt az, aki a rendőrséghez fordult. Egy a szállodában lakó vendég. Josephine Turner röviden felelt, igen. Márkett ezredes megkérdezte. Mi joga volt erre Jefferson úrnak? Jazzy a kabátja kézelőjét simogatta, modora óvatossá vált. Márkett ezredesnek megint az volt az érzése, hogy a lány valamit elhallgat. Jazzy kelletlenül szólalt meg. Jefferson úr nyomorék. Nagyon könnyen felizgatja magát. Gondolom, mivel hogy nyomorék, Márkett témát változtatott. Ki volt az a fiatal ember, akivel az unokahúgát utoljára táncolni látta, kérdezte. Bartlettnek hívják. Körülbelül 10 nap óta van ott. És nagyon összebarátkoztak? Nem mondhatnám, hogy különösebben. Legalábbis tudtommal. Megint különös ingerültség bujkált a hangjában. És mit mond az a fiatalember? Azt mondta, hogy a tánc után Rabbi felment a szobájába, hogy bepuderezze az orrát. Akkor öltözött volna át, azt hiszem. És ez az utolsó adat, amit tud róla. Azután egyszerűen eltűnt, mondta Jazzy. Így van. Ismert King kisasszony valakit Szent Mary Meadben, vagy ezen a környéken? Nem tudom, lehet, hogy ismert. Tudja, sok fiatal ember jön Denemoldba, a Majesticbe, az egész környékről. Fogalmam sincsen, hogy hol laknak, ha csak véletlenül ők nem említik. Hallotta valaha is, hogy az unokahuga Gussingtont említette volna? Gussingtont? Jazzy töprengett. Gussington halt. A lánya fejét rázta. Soha sem hallottam. A hangjában meggyőződés csengett, és kíváncsiság. Gussington Hall, magyarázta a Malkett ezredes, az a hely, ahol a holttestét megtalálták. Gussington Hall. A lány bámult. Milyen furcsa. Furcsa. Ez a megfelelő szó, gondolta magában az ezredes. Hangosan megkérdezte. Ismeri Bentley ezredest, vagy Bentleynét? Jazzy megint tagadólag rázta a fejét. Vagy egy Basil Blake nevű urat. A lány enyhén összeráncolta a homlokát. Azt hiszem, hogy ezt a nevet már hallottam. Igen, biztos vagyok benne, hogy hallottam, de nem emlékszem semmire sem vele kapcsolatban. A buzgósz legfelügyelő egy jegyzet füzetéből kitépett lapot csúsztatott oda felettesének. Ceruzával ráírta. Mentri ezredes a múlt héten a Majesticben vacsorázott. Márkett felnézett és tekintete a felügyelő pillantásába ütközött. A főkapitány elpirult. Szlek szorgalmas és lelkes rendőr volt, és bár Márkett egyáltalán nem szerette, most el kellett fogadnia a kihívást. A felügyelő hallgatólagosan avval vádolta, hogy kedvez a saját társadalmi osztályának, hogy védi a régi iskolatársát. Jazzyhoz fordult. Turner kisasszony, amennyiben nincs kifogása ellene, szeretném, ha elkísérni a Gussington Hallba. Alig ügyelve Jazzy beleegyező szavára, Malkett hidegen kihívóan nézett szembe Slackkel. A Szent Mary Meadnek hosszú ideje nem volt ilyen izgalmas reggele. Wetterby kisasszony, a hosszú orrú epés vénlány volt az első, aki a mérgező híreket terjesztette. Benézett barátnőjéhez és szomszédjához, Hartnell kisasszonyhoz. Bocsáss meg, hogy ilyen korán jövök, drágám, de azt gondoltam, Talán még nem hallottad a híreket? Milyen híreket? Kérdezte Hertner kisasszony, mély basszus hangja volt, és fáradhatatlanul látogatta a szegényeket, bármennyire is igyekeztek ezek ügybuzgóságát elhárítani. Fiatal nő hullájáról, amelyet ma reggel Bentley ezredes könyvtárszobájában találtak. Bentley ezredes könyvtárszobájában? Ott, hát nem borzasztó? Szegény felesége. Hertner kisasszony megpróbálta mély és őszinte örömét elrejteni. Igen, valóban borzasztó. Nem hiszem, hogy az asszonynak sejtelme lett volna róla. Hertner kisasszony szigorúan jelentette ki. Túl sokat törődött a kertjével, és túl keveset a férjével. Férfit állandóan szemmel kell tartani. Állandóan, ismételte hevesen. Tudom, ez igazán borzalmas. Szeretném tudni, mit fog Jane Maple mondani. Gondolod, hogy tudott erről valamit? Olyan okos ezekben a dolgokban. Jill Maple átment Gassingtonba. Mi? Ma reggel? Egészen korán, reggeli előtt. Na hát, azt hiszem, hogy ez már túlmegy minden határon. Mindjárt tudjuk, hogy Jane szereti mindenbe beledugni az orrát, de ezt már illetlennek tartom. Bentriné küldött érte. Bentriné? Igen. Érte jött a kocsi? Maxwell ült a volánnál. Egek. De különös. Egy-két percig hallgattak, emésztették a hírt. Kinek a hullája? Kérdezte Hartnell kisasszony. Ismered azt a szörnyű nőt, aki lejár ide, Basil Blake-kel? Azt a szörnyű hiperoxid szőkét? Hartnell kisasszony kicsi el volt maradva korától. Hiperoxid szőkétől még nem ért el a platináig. Azt, aki ucolván pucéran heverészik a kertben, az, drágám, ott vagy itt a kandalló előtti szőnyegen megfojtva. Hogy érted, Gassingtonban? Vetebb kisasszony mérhetetlen jelentőséggel bólintott. Hát akkor Bentley ezredes is. Vetebb kisasszony megint bólintott. Ó! A két hölgy elhallgatott. Ízlelgették, élvezték a falusi botránynak ezt az új szenzációját. Micsoda gonosz nő, trombitálta Hertner kisasszony jogos felháborodással. Attól tartok, nagyon elvetemült teremtés. És Bentley ezredes egy olyan kellemes, nyugodt ember. Vetebi kisasszony lelkesen mondta. Ezek a csendes emberek gyakran a legkomiszabbak. Jane Maple mindig mondja. Prince Ridley asszony az utolsók között hallotta a hírt. A gazdag, parancsoló, modorú özvegyasszony egy nagy házban élt a paplak szomszédságában. Hírnöke, Clara, a kis cselédje volt. Azt mondott Clara, hogy egy nő, holtan találták Bentley ezredes szőnyegén a kandalló előtt. Igen, asszonyom. És azt mondják, asszonyom, hogy nem volt rajta semmi, az égvilágon semmi. Elég, Clara, nem szükséges a részleteket elmondanod. Természetesen, asszonyom, és azt mondják, asszonyom, hogy először azt hitték, az a fiatal hölgy, aki a hétvégén lejön ide Blake úrral, Booker úr új házába. De most azt mondják, hogy egy teljesen más fiatal hölgy. És a halkereskedő segédje azt mondja, hogy sohasem hitte volna Bentley ezredes róla, azután igazán nem, aki vasárnap körbeadja a perseit a templomban. Sok gonoszság van a világon, Clara, mondta Ridley-né. Szolgáljon ez neked figyelmeztetésül. Igenis, asszonyom, a mama sohasem enged olyan helyre szegődni, ahol úr is van a házban. Kimehetsz, Clara, mondta Ridley-né. Prince Ridley asszony házát csak néhány lépés választotta el a paplaktól. Ridley-né szerencséje volt, a tiszteletest a dolgozószobájában találta. A halkszavú középkorú tiszteletes mindig az utolsó volt, aki bármit is megtudott. Micsoda szörnyű dolog, mondta neki Ridley asszony. Kicsi liegve, mert nagyon sietve jött. Úgy éreztem, véleményét, tanácsát kell kérnem, tisztelendő úr. Clement úr enyhén megdöbbent. Történt valami? Kérdezte. Hogy történt-e? Ismételte drámain a kérdést Ridley-né. A legborzalmasabb botrány. Senki se képzelte volna ezt az ezredeségről. egy halott, teljesen meztelen asszonyt találtak megfojtva a Bentley ezredes kandalló előtti szőnyegén. A pap elbámult. Ön teljesen jól érzi magát, asszonyom? Kérdezte. Nem csodálom, hogy nem akarja elhinni. Először én sem akartam. Ennek az embernek az álszenteskedése ennyi éven át... Kérem, mondja el nekem pontosan, mi történt. Ridley teljes lendülettel vetette magát a mesélésbe. Mikor befejezte, Clement tisztelendő halkan megjegyezte. De hiszen semmi sem mutat arra, hogy Bentley ezredes bele volna keveredve ebbe. Ó, tisztelendő uram, ön nagyon jó hiszemű. El kell mondanom önnek egy kis történetet. Múlt csütörtökön, vagy az azelőtti csütörtökön volt, nem fontos. Felmentem Londonba az olcsó nappali vonattal. Bentley ezredes ugyanabban a kocsiban ült. Úgy láttam, nagyon szórakozott, és csak nem egész úton a Times-ba temetkezett. Tudja, úgy, mint aki nem akar beszélgetni. A pap teljes megértéssel és együttérzéssel bólintott. Paddington állomáson elbúcsúzott. Felajánlotta nekem, hogy szerez egy taxit, de én felszálltam az Oxford Street felé menő buszra. Ő azonban beszállt egy taxiba, és világosan hallottam, amit azt mondja a taxisofőrnek, hogy hajtson. Na, mit gondol, hová? Clement úr kérdő arcot vágott. Egy címre? St. John's Woodba? Ridley asszony diadalmas szünetet tartott, a pap még mindig nem értett semmit. Ez véleményem szerint bizonyíték, mondta Ridley asszony. Gussingtonban Bentriné és Marple kisasszony együtt ültek a szalomban. Nem tehetek róla, de örülök, hogy elvitték a hullát, mondta Bentriné. Nem kellemes, ha egy hulla van a házban. Marple kisasszony bólintott. Tudom, drágám, pontosan tudom, hogy mit érzel. Nem tudhatod, mondta Bentriné.